Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Hosszú hónapok várakozása után újra élett az amerikai külpolitika, és Joe Biden európai körútjával lehet látni, hogy mi várható, mire készül a Biden adminisztráció. A vonalban van Nagy Gábor, a HVG külpolitikai szerkesztője, aki napok óta követi a tárgyalásokat, és most is a Biden-Putyin találkozó híreit lesi, ha jól tudom, amely éppen adásunk, illetve interjúnk rögzítése alatt zajlik. Gábor, te mire számítasz? Mennyire jöttek be a kalkulusok az elmúlt napokban?
Hát én úgy gondolom, hogy abban az értelemben papírformát hozott Joe Biden eddigi útja, hogy az történt, amire a hónapok itt tartó előkészületek után mindenki számított. Megérkezett egy olyan elnök Amerikából, amelyik nem vonja kétségbe a NATO 5. cikkeit a kölcsönös védelmi kötelezettségről, aki nem rugdosta szét a nemzetközi diplomáciát, aki nem szúr ki a szövetségeseivel, aki nem becsülője, hanem meghallgatja a szövetségeseit. És gyakorlatilag ez történt, hiszen egy hosszú feladatlista listán kellett végigmenni a Joe Bidennek. Egyrészt azért, hogy azt a 4 évet, amit szétrombolt Trump a transatlanti kapcsolatokban, azokat helyrerázza, valamint az elmúlt 1 évben a járvány miatt ők is, ahogy mi mindannyian, csak videotelefonálni tudtak, tehát a személyes diplomáciának a hatását azért nem kell lebecsülni. Gyakorlatilag az történt, hogyha össze akarom foglalni nyitásként, hogy az, amit Washingtonban elhatároztak, és amit Európában, Londonban, Brüsszelben, de akár még Genfben is Putyin vártak, azokon a listán megy végig Joe Biden a tárgyalópartnereivel.
De hát ezek a tárgyalópartnerek azért nagyon különböző álláspontokat képviselnek, és igen, valóban elhangzott, hogy olyan volt a személyes találkozó, mint hogyha valami iskola tanévkezdési hangulat vett volna erőt a résztvevőkön, de azért...
Örültek egymásnak.
Hát azért az elég szórakoztató volt ez a fotó, amelynek a frontján Erdoğan állt, mögötte pedig Angela Merkel, ugye elgondolkozta, hogy ebből nem lett akkora botrány, mint a
kín... Ezeket, akik ott szorgoskodnak az állam és kormányfők között, ezeket beállítják, és abból, hogy ki hol áll, én nem vonnék le messze menő következtetéseket, hogyha megnézzük például azt a NATO csúcs találkozón készült fényképet, Andrzej Duda lengyel elnök borzasztóan örül, hogy éppen őt hozta a sors, vagy a protokoll, hogy Joe Biden mögé álljon, de semmit nem jelent. Tehát inkább olyan, voltak emberi gesztusok, tehát például amikor a délnyugat-angliai tengerparton tartották a G7, a 7 vezetőipari ország csúcs találkozóját, akkor olyan képek, meg olyan felvételek láttak napvilágot, hogy Biden és Emmanuel Macron francia államfő egymást átölelve sétálnak a homokban, és beszélgetnek, oda megy hozzájuk Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, kis csoportokban beszélgetnek, egymással beszélgetnek, teáznak második Erzsébet angol királynővel, valamint Károly és Vilmos herceggel. Tehát egyfajta olyan, hogy mondjam, amikor lezárul egy nagyon konfliktusos, nagyon politikai háborús időszak, megint összejönnek a világ vezetői, és nyugodtan meg tudják vitatni azokat a problémákat, amik 4, illetve 1 év alatt felgyülemlettek. Én szerintem most ez történik.
Gábor, én nem vagyok olyan naív, hogy azt higgyem, hogy itt spontán tengerparti séták, meg tejázások törtek ki. Én azt gondolom, hogy itt ez most egy ilyen konszenzus, félig kimondott konszenzus, hogy ki tehetsége, lehetőségei szerint egy kvázi megbékélős, de legalábbis konfliktus kerülő pozíciót fog képviselni.
Nem, én nem mondtam, hogy ezt a képet akarom sugallni, hogy ott most mindenki mindenkinek a barátja lett. Joe Biden markánsan képviseli az amerikai álláspontot, és az Európai Unió állam és kormányfői is markánsan, illetve a NATO állam és egyes állam és kormányfői szintén markánsan képviselték az álláspontjukat. Tehát ez megmutatkozott mind a G7, mind a NATO záró közleményében. Tehát nem azt akartam ezzel sugallni, csak azt akartam sugallni, amit te mondtál, hogy ugye olyan volt, mint egy iskolai tanévkezdet, hogy igenis meg ezek a personális kapcsolatok, és ha megint fényképekről és imidzsekről beszélünk, akkor a mondjuk a Macron-Biden séta kapcsán, vagy amit a csoportképek kapcsán láttunk, fölidézték azt a G7 csúcs találkozót, amin Angela Merkel, te is biztos láttad, Angela Merkel ül az asztalnál, és Donald Trump pökhendi módon és arckifejezéssel fölé magasodik. Tehát ebben az értelemben igenis a felvételeknek, fényképeknek, gesztusoknak van jelentősége, de persze közben az érdemi tárgyalásokon nagyon komoly érdekösszeütközések voltak, amiket majd elmesélhetünk, meg amik megjelentek az árunyilatkozatokban, egyéb nyilatkozatokban, kiszivárogtatásokban.
John Hudson a Washington Postban azt írta, hogy ennek a tárgyalássorozatnak olyan post-Trump dinamikája volt, mint hogyha mindenki valahogy ki szeretné heverni az elmúlt.
Igen. A járványt és Trumpot kellett kiheverni, igen.
Hát remélem, hogy ezzel a Trump politikájában bízó hallgatóinkat nem megsértettük, hanem gondolkodásos serkentünk mindenkit. Vegyük sorra.
Hát ezért Trump, vegyük sorra. Én csak azt akartam mondani, hogy Trump külpolitikájában voltak jó elemek, tartós elemek, amiket Biden is folytat, és voltak rossz elemek. A rossz elemek közé tartozott az, hogy teljesen szétdilálta a transzatlanti kapcsolatokat, de majd beszélhetünk a jó elemekről is, amik Trump után maradtak.
Én szerintem szálljunk egy ilyen poszttraumás feldolgozó műsort a Trump éra feldolgozásának. Most menjünk végig azon, hogy ki milyen puttonnyal érkezett ezekre a tárgyalásokra. Hát elsősorban Biden, aki ugye most revitalizálja az amerikai külpolitikát, ha én jól látom, vagy legalábbis megpróbál teljesen új álláspontot képviselni, és aztán hogy reagálnak erre az európai vezetők?
Hát van, amiben új álláspontot képvisel, tehát én inkább azt mondanám, hogy míg Trump meghallgatni sem volt hajlandó a szövetségeseit, az európai szövetségeseit, addig Biden odafigyel rájuk és meghallgatja őket, de ugyanúgy az Egyesült Államok érdekeit képviseli Joe Biden, mert miért ne tenni, mint ahogy Donald Trump képviselte. Hogyha most a transatlanti kapcsolatokról beszélünk, akkor az EU-val kapcsolatos vitában 16 vagy 17 év után felfüggesztették azt az adok-kapokat, ami a Boeing és az Airbus állami támogatása körül folyt, és a legnagyobb probléma volt az EU és az USA kereskedelmi kapcsolatában. Ez nem békekötés, ez egy tűzszünet. Ugyanakkor Joe Biden, aki írfelmenőkkel bír, beszólt Boris Johnsonnak, hogy ne bolygassa az északír klauzulát a Brexitben, mert azzal fenyegeti az északír konfliktus lezáró nagypénteki béke megállapodást. Viszont ami végighúzódott az összes csúcs találkozón, amit eddig folytatott Joe Biden, az egy nagyon markáns folyamatosság Donald Trump külpolitikájával, ez pedig az, hogy Kínát tekinti most már egészen nyilvánvalóan az Egyesült Államok a legfontosabb riválisának, és ehhez megpróbálja Biden megnyerni szövetségesnek mind a többi NATO tagot, mind pedig az Európai Unió. Tehát
és azt láttuk a reakciókból, hogy azért megjelent egy speciális rángás az európai vezetők arcán, és hogy nem olyan egyértelmű, hogy milyen a viszony Kínához.
Természetesen nem egyértelmű, hiszen maga az Európai Unió is 27 ország, azt nem mondom, hogy 27 álláspontot képvisel Kínával, de más álláspontot képvisel. Most a példát akarok arra mondani, amit te rángásként értelmeztél az európai vezetők arcán, az például a G7-nek a közleménye. Tehát a G7 közleménye, abban még sikerült konszenzusra jutni, hogy Kínát elítélték a hongkongi kvázi függetlenség sárbatítása miatt, és elítélték a Xinjiang tartományban élő muszlim ujgorok elleni gyakorlatilag népirtással felérő intézkedések miatt, és itt név szerint is említi a G7 közleménye Kínát. Abban viszont nem sikerült Bidennek konszenzus teremtenie, hogy a kényszermunkával kapcsolatban, ami szintén jellemző az ujgorok elnyomására Xinjiangban, hogy a kényszermunkával kapcsolatos bekezdésben vagy mondatokban Kínát megemlítsék, ugyanis ezt Németország és Franciaország nem akarta. És ebben Bidennek kellett engednie.
Miért vet így meg a lábát Németország és Franciaország? Én Macronnak hallottam egy nagyon éles nyilatkozatát.
Azért, mert Németország és Franciaország az Európai Unió azon tagállamai közé tartozik, amelyek valóban komoly gazdasági kapcsolatokat alakítottak ki Kínával, és nem egy olyan egyoldalú függést, amiben mondjuk Orbán Viktor tereli bele Magyarországot. Tehát Németországnak a kínai piac és Franciaországnak a kínai piac kiemelten fontos az Európai Uniós tagállamok közül. Tehát azt mondják, hogy a kínai piac nélkül a német autógyárak nem tudnának úgy teljesíteni, ahogy teljesítenek, és a francia iparvállalatok sem tudnának úgy teljesíteni, ahogy teljesítenek. Tehát ha visszamehetünk arra, hogy Joe Biden beiktatása előtt pár nappal, esetleg egy-két héten, nem emlékszem pontosan a dátumra, az Európai Unió egy ilyen nagy hajrá végén elfogadta a befektetési megállapodást Kínával, amit persze időközben az Európai Parlament megvétózott és jelenleg jegelik, az gyakorlatilag elsősorban Németország, másodszorban Franciaország nyomta át az Európai Unió többi tagállamán. Tehát most nem akarok arról beszélni, hogy Orbán Viktor milyen külön politikát folytat Kínával.
De azért meg kell azért magyarázni a hallgatóknak, hogy miben látod a különbséget a német-kínai, a francia-kínai és a magyar-kínai kapcsolatok között. Miért lenne nagyobb a magyar függés, mint mondjuk a német vagy a francia?
A magyar-kínai kereskedelem az nem számottevő. Magyarország a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítésével, illetve a Fudan Egyetemmel olyan mértékben kiteszi magát akár a kínai tőkének, akár a kínai befolyásnak, amilyen mértékben persze a saját gazdaságok súlyát tekintve, és amilyen mértékben Franciaország és Németország egyáltalán nem teszi ki magát, az egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolat, amiben persze mondom, az előbb soroltam, benne van az az érdek, ami a francia és a német ipart illeti, tehát egész egyszerűen nincs olyan, a németek és a franciák nem éreznek olyan éles konfliktust Kínával, mint amely éles konfliktust az Egyesült Államok érez. Ez mondjuk arra is visszavezethető, hogy az Egyesült Államok mondjuk Tajvannak egy biztonsági garanciát nyújtott 1979-ben, és mivel Kína egyre inkább fenyegeti Tajvant, ezért neki akár katonai erődemonstrációval is ez ellen fölindik lépni. Európának ilyen kötelezettségei nincsenek, Európa kereskedik. Meg lehet nézni, hogy Nagy-Britanniának, amelyik most egy EU-n kívüli ország már, az is sokkal keményebb Kínával szemben, nem elsősorban a volt koronagyarmat a Hongkong miatt, ott is megvannak az érdekek. És azt is figyelembe kell venni, és az is a történethez tartozik, ez a Huawei sztori és az 5. generációs mobil szabvány, amiben az Egyesült Államok szeretné rávenni az európai szövetségeseit, hogy ne használjanak Huawei berendezéseket az 5. generációs mobilhálózatokban, mert ez biztonsági kockázatot jelent. Ehhez Németország és Franciaország is alkalmazkodni látszik, és Nagy-Britannia is, Magyarország viszont nem. És ez megint csak az a különlegesnek mondott kapcsolat, amit én egy kicsit egyoldalú függésnek érzek, és nem látok Németország és Franciaország esetében. Az egy nyílt gazdasági érdek.
Ez a Kínához való viszony volt a nagy kérdése az elmúlt napoknak, hogyha én jól érzékelem ezeket, vagy jól követem ezeket a tárgyalásokat. Az, hogy ez ilyen kiemelt kérdésé vált, majdhogy nem törésvonalnal lát, nem töréssel nem fenyeget, de azért itt éles viták
hangsúly,
vannak.
Hangsúly,
igen. Az mennyire fogja befolyásolni azt, ami Magyarországon történik?
Ha megnézzük akár az amerikai nagykövetségen keresztül üzeneteket, akár pedig azt, hogy szétszálozzuk, hogy az amerikai külpolitika milyen véleményeket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, ami a magyar-kínai viszonyban történik, akkor azt látjuk, hogy érkeznek üzenetek. Tehát amikor a csúcs találkozó kapcsán mind a NATO, főleg a NATO-nál merült fel biztonsági kockázatként Kína, mert a G7 az nem igazán, az is egy fontos fórum volt, de a NATO a történetében először foglalkozott Kínával. Jellemző, hogy amiről most megállapodtak, hogy a 2010-ben megfogalmazott NATO stratégiát újra átdolgozzák és korszerűsítik, és erre bizottságot hoznak létre. A 2010-es NATO stratégia Oroszországot potenciális partnernek tekintette, és Kínát nem is említette. Tehát ez alatt a 10-11 év alatt történt egy olyan változás, és a csúcs kapcsán elhangzott kommentárokban én több helyen is olvastam azt, hogy a NATO, kvázi gyenge pontjaként említettek meg két országot, amelyik leginkább rákapcsolódott erre az egy út, egy övezet projektre, amit Kína nyom az új Selyemút jelszavával. Ez Görögország, amelyik a Pireuszi kikötőt eladta kínaiaknak, és Magyarország, amelyik a Fudan Egyetemmel és a Belgrád-Budapest vasútvonallal olyan kötelezettségeket vállal Kína felé, amit a NATO nem tart jó ötletnek.
De nagyon furcsa, hogy a Washington Post és a New York Times is külön kitért ezekre az országokra is, megemlítette, pedig hát azért ilyen...
Ez nem véletlen, igen.
Mert hogy?
Nem véletlen, mert hát ők is beszélnek. Ugye nem adódik. Már úgy értetted ezeket az országokat, ugye, hogy Magyarország és Görögország.
Igen.
Hát nekünk nem adódik lehetőségünk beszélni értelemszerűen az amerikai külpolitikai apparátus embereivel, akik akár háttérinformációkat is adnak, és a Washington Postnak, New York Timesnak, akár a Wall Street Journalnek, igen. És szerintem ők is ezeket az üzeneteket kapják a megfelelő helyekből, nevük elhallgatását kérő szakemberektől, egyebektől, hogy azért látnak egy olyan nyomulást, és ez egyébként a kínai nyomulás Európában, ez megfogalmazódik a NATO csúcsot záró közleményben. Erről Orbán Viktor nem beszélt, mert hiszen miért beszélne, de benne volt a közleményben, hogy a NATO tagországok azok nem tartják jónak, és kifejezetten kihívásnak tekintik azt a fajta nyomulást, amit Kína Európában, főleg a Balkánon és egyes kelet-európai EU tagállamokban felmutat. És az is jellemző ezzel kapcsolatban, amikor tavasszal itt volt Európában a kínai védelmi miniszter, 4 országot látogatott meg, és ezt is felemlegetik. Meglátogatta Észak-Makedóniát, Szerbiát, ők ugye nem EU tagállamok, és Görögországot és Magyarországot. Ez egyáltalán nem véletlen, és ez Brüsszelben, a NATO központjában tudják.
Fogalmazzuk úgy, hogy ezek a biztonsági kockázati zónák most ebből a perspektívából?
Lehet így fogalmazni, mert hogyha NATO-ban biztonságpolitikáról beszélünk, és figyelünk, és figyelnek arra, hogy manapság már nem rakétákat telepítenek, hanem kiberhadviselés folyik. Manapság már nem csapatokat, nem feltétlenül a csapatokat csoportosítanak át, bár Putyin ezt is megtette nem mindig Ukrajna mellé, hanem megpróbálnak befektetésekkel, befolyással, kereskedelemmel behatolni bizonyos területekre. A NATO joggal érzi ezt biztonsági kockázatnak, és ha most szabad egy olyan példát mondanom arra, hogy Kína milyen eszközöket használ, ami messze esik most mindattól, amiről beszéltünk, a kínai vakcinát is tulajdonképpen befolyásszerző eszközként használja Kína, és most egy távoli példát fogok mondani, de ez egy releváns példa. Latin Amerika nagy részét kínai vakcinával oltják be. 2 országnak nem adott kínai vakcinát, Hondurasnak és Paraguaynak. Miért? Mert Tajvannal van diplomáciai kapcsolatuk.
Ez a tajvani konfliktus, ez még megér egy misét, de azért emlékeztetnének.
Bocsánat, csak példaként mondtam, hogy Nem rakétákról beszélünk, hanem mindenféle olyan eszközről, amibe beleillik a Fudan Egyetem, minden egyébként, ez egy kiváló egyetem, minden rangsorban jól szerepel, de mégiscsak egyre inkább az ellenőrzés alá vonja a kínai kommunista párt, és az egész egy út, egy övezet projekt, az gyakorlatilag ilyen kínai szálak kiterjesztése a NATO képernyőjén.
Csak azért említem ezt a tajvani konfliktust, mert ez a NATO jövőjét illetően, működését illetően egy ilyen kulcspont, szerintem megérdemel néhány szót. Zárójelben emlékeztetnélek, hogy ugyanilyen vakcinadiplomáciás játszmákat játszott India, meg játszik. Addig játszott India ezzel, amíg aztán ki nem alakult. Igen. Te úgy januártól májusig azért nagyon, nagyon ügyesen üzleteltek, meg küldték az ajándék vakcinaszállítást.
Igen, de más, India mindig is más nagyságrend volt ebben. Kína a termelésének a 40%-át 265 millió, ha jól emlékszem a számra, 265 millió adag vakcinát szállított külföldre, és ebből 160, a kétharmada Latin Amerikába ment.
Ez a másfajta hadviselés, amiről te beszélsz, de térjünk vissza a reális hadviselésre. Hogyha a tájváni konfliktusról írnál, mondanál néhány szót, Nagy Gáborral beszélgetek, aki a HVG szerkesztője, és általában írásbeli viszonyban vagyunk egymással, az szerintem fontos lenne, már csak azért is, hogy a NATO várható működését, meg stabilitását egy kicsit érzékeltessünk.
Hát Hát a NATO-nak nincsen kötelezettsége Tajvan felé. Tehát a NATO-nak, Tajvan igazándiból egy ilyen Kína erőszakos nyomulásával kapcsolatos elvi probléma. Nem hiszem, hogy Kína megtámadna az Egyesült Államokat Tajvan ügyében, ami ugye az ötös cikkeit aktiválná. Tajvant én nem látom NATO problémának. Tajvant én amerikai problémának látom. A NATO csak mint szövetségesi csoport jöhet szóba bármilyen módon, nagyon áttételesen, de én úgy gondolom, hogy Tajvan konkrétan az amerikai probléma katonailag, biztonságpolitikailag. A NATO-nak ebben a viszonylatban sem felelőssége, sem mozgástere nincsen.
Egy élesedőkor katonai konfliktus mit hozhat?
Hát nincs jelenleg katonai konfliktus Tajvan és Kína között. Az amerikai sajtóban, amióta Kína elkezdte felépíteni, amikor Xi Jinping 2012-ben hatalomra került, akkor ő meghirdette azt, nem szó szerint, de az intézkedéseivel erre utaló módon és sok megnyilatkozásában, hogy ő újra naggyá akarja tenni Kínát, abban az értelemben, hogy Makaót és Hongkongot már visszaszerezték, Hongkongtól most elveszik a 2047-ig vállalt szabadságjogokat, és egyre keményebben lépnek föl Tajvannal szemben. Gyakorlatilag ez kicsit olyan, mint a természetből vett például, amik az óriás kígyó az áldozatát minden lélegzetvételnél egyre szorosabban megpróbálja összeroppantani. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a Peking stratégiája ezt a természeti párhuzamot követi Tajvannal kapcsolatban, és ezt látva az amerikai sajtóban megjelentek azok a latolgatások, hogy vajon, hogyha Kína tényleg rászánja magát arra, mert ha megnézzük, hogy milyen hadgyakorlatokat folytat Kína, és milyen hadgyakorlatokat folytat Tajvan, akkor azt látjuk, hogy az utóbbi években Kína partraszállást gyakorol, Tajvan pedig a partraszállás visszaverését gyakorolja. Tehát ez beépült a katonai stratégiák gondolkodásába, és ha ennél a problémánál maradunk, akkor az amerikai sajtó azt latolgatja most már jó ideje, hogy megér-e egy háború Tajvan Kínával. Mert itt most már erről lenne szó, hogyha Xi Jinping venné a bátorságot arra, hogy több ezer rakéta van Tajvannal szemben a kínai partokon. Ha most feltételezzük azt, hogy Xi Jinping veszi a bátorságot, és bármilyen incidensre vagy egyéb dologra hivatkozva megindítja a hadseregét Tajvan ellen, de mondom, ez egy nagyon elvi feltételezés, akkor az amerikai stratégiákban fölmerül a kérdés, hogy lehet-e és képes-e az Egyesült Államok Tajvanért háborút vívni Kínával.
Lapotban a HVG-ben olvastam, hogy lóg a levegőbe egy protovilágháború.
Hát én nem lennék ennyire pesszimista. Ezek Kína nem szokás a Kínának háborúzni, sokkal inkább szokás a fenyegetőzni. Tehát én inkább annál a hasonlatnál maradnék Tajvannal kapcsolatban, hogy az óriás kígyó folytja meg az áldozatát. Ez működik a gazdasági kapcsolatokban, ez működik a kereskedelmi kapcsolatokban. Amikor kitört a járvány, és amikor Tajvanon, és még korábban, amikor Tajvanon a demokratikus haladó pártnak az elnök jelöltje Tsai Ing-wen lett az elnök, és ugye annak a pártnak az alkotmányában benne van, hogy Tajvan függetlenségét ki kell vonni, Kína rögtön intézkedéseket tett arra, hogy a kínai turisták ne menjenek Tajvanra, a tajvani befektetők más elbírálásban részesüljenek, tehát ő ezekkel az eszközökkel él. Én nem gondolom, hogy azt a több ezer rakétát, ami Tajvan, a tajvani szoros túloldalán van, megindítják. Ez Kínának sem az érdeke. Egy konstans fenyegetést fönt kell tartani, és arra kell nyomni Tajvant, hogy minél szorosabbra fűzze a gazdasági kapcsolatokat. Ugye Hongkongot sem foglalták el, azt persze a britek visszaadták nekik, de most mégis olyan eszközökkel nyúlják le Hongkongot, és a világ tehetetlen. Tehát ha azt nézed meg, hogy Hongkonggal kapcsolatban nagyon dühös állásfoglalások születnek, főleg az Egyesült Államok és Nagy-Britannia részéről, de amit a britek például tehetnek, az annyi, hogy speciális vízummal gyakorlatilag kimenekítik a hongkongi ellenzéket. Mert más eszközük nincs.
Hát minden azon áll, vagy bukik, hogy mennyire tud hatékony Hongkongon belül talpon maradni az ellenzék, és hát látjuk, hogy küzdenek.
Hát ősszel lesznek a törvényhozási választások Tajvanban, és csak olyan, hoztak egy olyan törvényt Hongkongban, hogy csak olyan jelölt indulhat, amelyik hazafias, és hogy ki hazafias, azt a Peking által megbízottak döntik el. Magyarán az ellenzéket nem fogják engedni indulni.
De szép törvény, ezt vajon nem veszik át itt Közép-Kelet-Európában? De szép törvény. Na, már lehet, hogy már van ilyen, csak most nem ugrik
nem
be.
Nem tudok róla, hogy lenne ilyen, de ehhez
igény az.
Nagy átlán, csak
igény az lenne rá.
Lehet, hogy igény lenne rá, de ezt Peking meg tudja csinálni, és meg is csinálja. Hát ugye nagyon sok, illetve nagyon sok több kínai ellenzéki vezető már külföldön van, részint Tajvanon, amiért Kína külön megharagodott Tajvanra, részint Nagy-Britanniában. Akik pedig nem mentek el, azok közül pedig sokat egyszerűen bebörtönzött, és hosszú, több egy évet meghaladó börtönbüntetésre ítélt Hongkong. Tehát itt megint mondom, a törvényeket Pekingben hozzák, de Hongkongban hajtják végre.
Van még egy ilyen nagyon kemény ellenfél, aki meghatározza az amerikai külpolitikát, vagy akihez való viszonyt meghatározza az amerikai külpolitikában. Ez Vladimir Putyin, akivel éppen akkor tárgyal Joe Biden, amikor mi ezt az interjút rögzítjük Nagy Gáborral. Mire számítasz ebben a post-Trump dinamikában? Hogy alakul ez a tárgyalás?
Eddig azt lehet tudni, hogy megérkeztek Genfbe, kezet fogtak, rámosolyogtak egymásra, a diplomáciai udvariasságokat, amit kellett, megtették, de az amerikai diplomácia és maga Biden is üzent azzal, hogy beszélni fog mindarról, amiről beszélni akar. Kína és Oroszország esetében is Biden az amerikai külpolitika realista irányát képviselve, ő azt vallja, hogy ahol együttműködés van, ez mondjuk Kína esetében a klímaváltozás és a globális kereskedelem, ott hajlandó együttműködni Kínával és keresi a kompromisszum lehetőségét. Ahol viszont konfliktusok vannak, ez Kína esetében a dél-kínai tenger, Tajvan ügye, Hongkong ügye, vagy a ujgurok ügye, ott igenis Amerika markánsan képviseli az álláspontját, és hajlandó politikai konfliktusba keveredni Kínával. Ugyanezt történik Oroszországgal. Oroszországgal jellemző, hogy nem sokkal azután, hogy Biden beiktatták elnöknek, meghosszabbították az új start megállapodást, amelyik az egyetlen fontos hatályban maradt leszerelési megállapodás Oroszország és az Egyesült Államok között. Folynak tárgyalások arról, hogy milyen leszerelési megállapodásokat lehet még csinálni. Ugyanakkor, amikor első alkalommal beszélt Biden Putyinnal a telefonon, már akkor beszélt neki Ukrajnáról, a Krím-félszigetről, Navalnyiról. Most Genfben is ez történik, hogy Biden elmondja, hogy szerinte hol lehet ennek a két nagyhatalomnak, és Putyin nagyon szereti azt, hogyha Oroszországot továbbra is nagyhatalomnak tekintik, ez hízeleg neki. Tehát Biden elmondja azt, hogy hol lehet együttműködni, leszerelésben, ott is a klímaváltozásban, Szíria ügyében például, de elmondja Putyinnak, ahogy elmondta, hogy Navalnyi üldözése botrányos, és jogellenes, és autokrata, és diktatúra. Nagyon komolyan szóba kerül a kiberhadviselés, egyrészt az amerikai elnökválasztás és a kongresszusi választás befolyásolására tett kísérlet, másrészt a zsarolóvírusok, harmadrészt a hackerek, akik vagy orosz kormányhoz bekötöttek, vagy Oroszországban működnek, és ezeket végigveszi, és ebben Amerika hajthatatlan maradt. Tehát én azt várom, és Putyin is ezt nyilatkozta az NBC News-nak adott interjújában, kombattáns harcias volt, hogy mind a ketten úgy érzik, hogy az amerikai-orosz kapcsolatok mélypontra jutottak, a utóbbi, nem tudom, 10 év mélypontjára. Ezen változtatni kell, hiszen diplomatákat utasítottak ki, a nagyköveteket mind a két ország hazarendelte, és én Genftől azt várom, hogy ezen a téren legalább a kapcsolatvétel, kapcsolattartás visszatér a normális mederbe, az ellentétek és a konfliktusok fennmaradása mellett.
Putyinnak is megvannak a maga feltételei, meghúzza is a vörös vonalat. Ahogy...
Az ukrán NATO-tagság az egyik ilyen.
Igen, és a másik a belorusz kérdés.
Igen. Hát ugye Putyin nem véletlenül mondta ezt évekkel ezelőtt, hogy a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának a Szovjetunió szétesését tartja, hiszen ő azon van, ahogy Xi Jinping, ha most megint ugye jók ezek a párhuzamok, mert gyakorlatilag ezzel a két országgal foglalkozik Biden európai útja. Ahogy Xi Jinping újra fel akarja építeni a nagy Kínát, Hongkonggal, Makaóval és Tajvannal, ugyanúgy Putyin célja a kezdetettől fogva egy erős ország, egy erős Oroszország azokkal a, lehetőleg azokkal a területekkel, amik valaha a Szovjetunió révén hozzá a részei voltak, most beéri a szoros kapcsolódással. Tehát egy orosz barát kormánnyal Belarusban, egy orosz barát kormánnyal Ukrajnában, és a kaukázusi köztársaságokkal egy nem egy vazalus, de mindenképpen egy valamennyire függő viszonnyal. Tehát én szerintem a Putyin fejében ez van, és ő nagyon rossz néven vette azt, hogy Lengyelországban megjelentek amerikai katonák, még ha ideiglenesen is. Nagyon rossz néven vette a balti államok NATO csatlakozását, és neki igen az van, amit te említettél, hogy vannak vörös vonalak, az egyik vörös vonal az, hogy Ukrajna nem lehet NATO tag.
A másik ilyen nagy birodalom építő, ezt csak azért említem, mert érint minket az Erdoğan, aki Damaszkusztól Váma végéig, azaz a mai Románia területéig tervezi visszaállítani az oszmán birodalom határait. Hát ez a határmódosítási delírium, ez általában jellemző ezekre a rendszerekre. Hogy mit tud tartani az amerikai külpolitika, és mennyire lesz következetes ez a következő hónapok zenéje, hogy mit akar tartani, és milyen egyensúlyi helyzetet akar visszaállítani a post-Trump dinamika szerint, azt most láttuk az elmúlt napokban. A Joe Biden európai tárgyalásait Nagy Gábor, a HVG szerkesztője foglalta most össze élőszóban, de igazán tartalomdúsan és követhetően a HVG nyomtatott verziójában, és az online verzión is lehet majd követni, úgyhogy miután meghallgatták a Marosvásárhelyi Rádiót, olvassák el a HVG-t is. Köszönöm szépen, Gábor, hogy a vendégünk voltál.
Én is köszönöm szépen.
Hallgatóinknak most is mondom, hogy hanganyagunk visszahallgatható lesz a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Véleményüket most is várjuk a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!